Az E-Színház Fesztiválon szintén látható lesz a Stereo Act Ex Cathedra, vagy Tammesék a 90-es évekből című előadása, ami a 90-es évek néha visszasírt Magyarországát mutatja be egy gyerek szemével. Boros Martin rendező van itt velünk, telefonon. Szevasz, Martin!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
És rögtön az előző mondatom második felével kezdem. Egy gyerek szemével mutatjátok be a 90-es éveket. De miért?
Hát azért, mert az előadásnak az alkotói, az előadás hat szereplője a 90-es években volt gyerek, és amikor erről a korszakról kezdtünk el gondolkodni, akkor rájöttünk, hogy arról tudunk a leghitelesebben beszélni, amit akkor felfogtunk, megéltünk, bár ráhatásunk csak kicsi volt, az iskolában eltöltött évek, és onnan idézünk meg személyes élményeket, dokumentarista módszerekkel, és ahelyett, hogy egy drámai történetet dolgoznánk fel, ahelyett egyfajta ilyen időutazásba indulunk a szereplők életében.
Ez az időutazás egyébként egyben egy feldolgozása is a 90-es éveknek, nem? Szóval azon gondolkodom, hogy mi 30-asok, te is körülbelül, te mennyi vagy, bocsánat?
Én 35.
35?
Na
hát akkor majdnem azt mondtam, hogy egészségünkre, de akkor azt mondom, hogy boldog születésnapot utólag is, és hogy ez kicsit olyan, hogy én legalábbis magamon észreveszem, hogy egyre többet keresem a gyökereimnek a múltját, vagy így egyre jobban ásom bele magam abba, hogy honnan is jöttem. Tehát ahogy megyünk előre az időben, annál jobban nyúlok vissza a múltba. És hogy az nem tudom, hogy ez hogy lesz egy következő generációval, vagy hogy volt előttünk, de hogy ez velünk ez így van, és ezt azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen generációs sajátosság. De hogy vajon miért érezzük azt, hogy ezeket a hogy ezt a korszakot mindenképpen fel kell dolgoznunk, és időről időre. Most például nemrég volt itt egy kiállításról szó, a Mint te és én című kiállításról, és az egy nagyon hasonló, nem is problematikát, hanem egy ilyen nagyon hasonló nosztalgia érzés dolgoz fel. Szóval szerinted ez miért van, hogy mi ennyire vissza akarunk nézni, és visszanyúlni a gyökerekhez?
Szerintem mindenkiben van egy igény, hogy megértse és feldolgozza azokat az élményeket, amik ez az időszakhoz kötődnek. Most ez alatt az időszak alatt én az általános iskolának az első évei, mondjuk így a kamaszkorig értem, mert szerintem ez egy olyan korszak, ami meghatározza nagyban az identitásunkat, az ízlésünket, az értékrendünket, a közösségen belül betöltött szerepeinket, de egyben ez az a kor is, amire csak nagyon kicsit van rá hatásunk. Tehát az iskoláink, a tanáraink, hogy hova születünk, azok mind ilyen örökölt körülmények, és ez most a mi esetünkben pont egy ilyen egzotikus átmeneti időszakra, a 90-es évekre tevődik, tehát hogy a rendszerváltás után, ami valakinek a összeomlás, van, akinek a felemelkedést hozta. Ez is nagyon érdekes, hogy a mi előadásunkban vannak budapesti, meg vidéki, külvárosban felnőtt fiatalok, budai gyerekek, van olyan, akinek a családját tönkretette a ránk köszöntő kapitalizmus, akinek meghozta a szerencséjét, aki alternatív iskolába járt, van, aki valamilyen kemény vonalas poroszos rendszerben tanult, tehát ez szerintem a 90-es években nagyon erős volt, ez, hogy mindenre van lehetőség, de minden egy kicsit bizonytalan, nincsenek még nagyon bevett etikettformák, tehát hogy így együtt tanuljuk ezt az új rendszert, miközben ott vannak ezek a mindenki által megtapasztalt jelenségek, mint mondjuk a mi előadásunkban foglalkozunk az iskolai bántalmazással, rasszizmussal, tiltott szerelmekkel, sikerek, kudarcok, legjobb barátságok, versengések, meg a tanári önkény, ami természetesen az ilyen autoritár figurák, azok egész életen át elkísérnek minket, vagy legalábbis azok a reflexek, amiket akkor megszerzünk.
Martinnek, te mire emlékszel? Mire emlékszel így az általános iskolai éveidből leginkább, és mi az, ami kitörődött? Persze, ami kitörődött, arra nem biztos, hogy arra most fogsz tudni válaszolni, de mi az, ami nagyon megmaradt benned?
Hát a fent felsoroltak közül nagyrészt mindenről van valamilyen pici mozaik képem, de az biztos, hogy milyen nagyon kicsiben, de azért ebben az időszakban megtapasztalja az ember, hogy milyen a csalódás, milyen a versengés, milyen az első szerelem, és mondjuk a 90-es években még szerintem így gyerekfejjel is megérezzük azt, hogy milyen, amikor így kinyílik felénk a világ, tehát nem tudom, a Walkman kazetta, az internet beköszöntése, még mondjuk betárcsázós, és ilyen viszonyatosan lassú, és 15 perc mire betölt egy kép, de mégis érezzük azt, hogy most megtapasztalunk valami nagyon felgyorsult, valami nagyon más, más dolgot.
Amúgy egyébként az előadásban néhol tapasztalható a szekunder szégyen is, nem? És ezzel egyébként ez a fogalommal mostanában kezdünk úgy találkozni többször, de ha visszatekintünk a saját kiskamaszkorunkra, és persze ez lehet, hogy mindenkivel így van, minden generációval, akkor ez is tetten érhető. Erről az előadásban lévő humor, az mennyire tud gondoskodni erről a szekunder szégyen érzésről?
Hát nem tudom pontosan, hogy a társadalom iránt érzett, vagy a tanárok iránt, vagy önmagunk a kapcsolatban érzett szekunder szégyenre gondolsz, de egy nagyon nagy adag, egyébként kedves öniróniával van átítatva az egész előadás, szóval egy kicsit olyan, mintha önmagunk felnővés történetei és vallomásai, de ezeknek egy kicsit a paródiája is lenne az előadás, és hát erről vagy úgy próbálunk gondoskodni, hogy egyszerre van benne egy nagyon egyedi személyesség, tehát hogy a nagyon-nagyon tisztán és közvetlenül jelennek meg a színpadon lévő szereplőknek a családi és egyéni háttere, de közben meg van benne mégis valami nagyon ismerős, ami nagyon általános, miközben valahogyan egy ilyen idővonalon is megpróbáljuk elhelyezni az egészet, tehát hogy így Antal József halálától kezdve a Belgrád bombázása is megjelenik ilyen flash-szerűen régi reklámok, amikből így átérződik valamilyen korszellem, aztán a World Trade Center már így vagyon ennek a történetnek a vége felé, szóval hogy van egy ilyen globális kitekintés, ami egy kicsit is segít mindenkit ebbe a nosztalgikus hangulatba hozni.
A korosztályunkból sokan mostanában válnak szülővé, ahogy az előbb beszéltünk, ez a 30-as évek közepén járunk, te is, én is, és hogy ez, egy kicsit nekem az az érzésem ezzel az előadással kapcsolatban, mint hogyha meg akarnánk mutatni az utánunk jövőknek, vagy a saját gyerekeinknek, hogy hogyan ne éljenek majd. Hogy valahogy ilyen, van egy ilyen, legalább ez lehet, hogy én gondolom, hogy aztán vagy cáfolsz, vagy egyetértesz. Hogy vannak ezek az első berugás, meg az első ilyen, akár az első megaláztatás, az első olyan küzdelem, amit ha tehetnénk, akkor nem élnénk újra, és mintha ezeket nem akarnánk, hogy a gyerekünk újra élje. És van nekem egy ilyen üzenete is ennek az előadásnak, de kérlek, hogy ezt vagy simítsd el, vagy cáfolj rá.
Hát én szerintem ezeket lehetetlenség nem megélni, meg nem is biztos, hogy el kell kerülni bármilyen csapdát, vagy bármilyen kudarc élményt. Igazából a kérdés az, hogy mit tud vele az ember utána kezdeni, és nálunk, vagy így a mi előadásunkban az első lépés, hogy kinyitunk és beszélünk olyan sokszor tabusított, vagy elfeledett, elnyomott traumákról, amikről sokszor a szüleink sem tudtak annak idején, és szóval, hogyha az ember megél valami kudarcot, vagy bántást, vagy egy olyan helyzetet, az el áldozat, pláne egy ilyen sérülékeny, nagyon befolyásolható időszakában az életének, akkor az első és legfontosabb, hogy így erről legyen egy kompetens ember, akivel lehet beszélni. Ez sajnos néha csak évtizedekkel később, vagy akkor sem történik meg. Szóval én inkább abban hiszek, hogy lehessen nyíltan beszélni arról, hogy mi az, ami az embernek a függetlenségét, a szuverenitását, a kritikai látásmódját sérti, és hogyan lehet valahogy mégis így küzdeni azért, hogy visszaálljon ez a szuverenitás, még hogyha nem is abban a pillanatban, amikor mondjuk elszenvedjük ezeket az eseteket.
Az előadás az egyébként rengeteg kérdést felvet, meg ugye nagyon sok szempontból mutatja be a 90-es éveket, hiszen minden szereplő máshonnan jött, hogy az elején ezt elmondtuk, és más élmények szerint dolgozta fel, vagy más élmények szerint dolgozza fel a 90-es éveket. Az alkotás folyamatáról tudsz nekünk egy picit mesélni? Mert ugye ez egy COVID-baby, ez előadás, és és azért azóta eltelt egy-két év, sok minden változott azóta, de mégis az az élmény, amit a Covid alatt, az alkotás alatt megtapasztaltatok, az most mennyire lehet mégis friss?
Igen, hát nagyon izgalmas volt, ahogyan elkezdődött a munka. Először mindenki összeszedett a szülei padlásáról régi tárgyakat, és ezeknek a tárgyaknak, fotóknak a megmutogatásával, megosztásával kezdtük a próba folyamatot, és aztán ez bele is került az előadásba, szerelmes levelek, díjak és más őrzött tárgyak, amik egyfajta ilyen maketként, vagy egyfajta ilyen bábszínházként kerülnek elő a szereplők személyes tárgyai segítségével, és idéznek meg tárgyanimáció segítségével egészen távoli emlékeket, meg helyszíneket, meg karaktereket. Ezt például nagyon, nagyon élveztem, és ez természetesen a Covid, meg a karantén, meg az intenzív elszigetelődés, éppen az összezártság, azok az egyfajta inspiráció volt számunkra, de maga az, ami belekerült az előadásba, az egy továbbra is teljes mértékben aktuális dolog. Ezt a formavilágot, az, hogy a videónak, meg a képeknek ilyen fontos szerepe van, az abszolút innen jött. De egyébként egy társulati elvonulás alkalmával jött a gondolat, amikor ezeket az addig feltörzött titkokat osztottuk meg egymással. És még az is egy különlegesség az előadásnak, hogy nem csak színészek vannak benne, két színészen kívül van két táncos, és van két olyan tagja a társulatunknak, akik nem hivatásos színészek, az egyik egy grafikus, animációs filmkészítő, a másik pedig egy színházi menedzser. Uh-huh. Ez egy nem szokványos dolog, de ez egyfajta ilyen közösségi szemléletből, meg az első ilyen kutató próba folyamat fázisban beleadott vagy hozzáadott értékük miatt alakult így végül, hogy kollektívra úgy döntöttünk, hogy nekik is színpadon kell lenniük, és ez még fokozza a sokszínűségét az előadás világának.
Egy picit hadd térjek ki a te munkádra és a Stereoaktra. Ez én nagyjából 10 éve követlek benneteket, és ami közös az előadásokban az az, hogy mindig aktuális társadalmi kérdéseket szedtek atomokra. Tehát amit azt mondom, hogy először láttam előadást, és kísérleteztek. Tehát amit először láttam, hogy tőletek előadást, amikor egy buszról néztük, az utcán zajlott maga az előadás, és egy buszról nézték a nézők az előadást. Ugye ez egy néma színházi előadás, hiszen a hangot azt nem hallottuk soha, hogy mi zajlik, vagy milyen párbeszéd zajlik le a szereplők között. Nyilván emlékszel rá. A címére viszont én nem emlékszem, az mi volt?
Ez ott Promenád.
Promenád, így van. Igen. És ez ott a Vekerre telepen játszódott, és ment körbe egy busz, és mindenhol jeleneteket láttunk. Szóval ez egy elképesztő újítás volt. Ez idő alatt, mondjuk ezt, hogy 10 éve volt, igaz? Én úgy emlékszem, hogy ez 10 vagy 9 éve
igen,
volt.
Igen, körülbelül oda datálódik a társadalmi alapítás, amikor bemutattuk a Promenádot.
Így van. A kihívásokról egy picit beszéljünk, mert ha jól emlékszem, akkor azért abban az előadásban nagyon nagy szerepet kapott az előítéleteknek a jelenléte a társadalmunkban. Meg a félelmeink, azok a szorongások, amik vagy valósak, vagy csak véltek. És hogy azok a kihívások, amik ez alatt a 10 év alatt felmerültek a társadalomban, azok mennyiben változtak?
Az ember azon gondolkodik, hogy olyan tud hasznos lenni. Tehát a színháznak azon kívül, hogy élményszerűnek és szórakoztatónak kell lennie, sokan úgy végezzük a munkánkat, hogy abban hiszünk, hogy emellett még valamilyen társadalmi hasznot is kell hajtania. Például kezdődik ott, hogy mondjuk elhatározzuk, hogy ez nem csak egy elit színház akar lenni, hanem megpróbáljuk minél jobban demokratizálni, és hogy olyanokhoz is eljutatni, akik amúgy nem feltétlenül járnak színházba, vagy nem egy ilyen polgári színházba járó közönség. Hát nem,
ez nagyon elválik ma? Bocs, hogy szabad meg. Ez nagyon elválik ma a polgári és a mondjuk ugye kísérletező színház? Mondjuk a kettő az nem zárja ki egymást, de a polgári és az a színház, ami egy picit mindig a határokon túlmegy. Talán a polgári az megmarad a konzervatív keretek között.
Sokféle határvonal húzódik. Most így én gondoltam arra is, hogy például Budapesten kívüli közönséghez eljutni, diák közönséghez eljutni, de igen, olyan emberek, az is egyfajta missziónk, hogy hogy megnézni, hogy hogyan reagál egy olyan előadásra, ami egy ilyen körülöttünk lévő problémáról szól, akár a hajléktalanság kérdéséről, vagy egyenjogúság, vagy környezeti kérdések, hogy egy ilyen téma, ami ennyire ilyen húsba vágó, arra hogyan reagál egy olyan néző, aki mondjuk inkább drámai színházhoz van szokva, vagy hogy valaki, aki nekem tudom, bérlete van, és a 24. sorból nézi a színpadon tőle már ilyen fizikailag is térben is elválló eseményeket, ez amit ilyen negyedik falnak is szokás nevezni, hogy igazából olyan, mint hogyha egy ilyen kis élő mozit néznénk, ehhez képest milyen az, amikor mondjuk egy ilyen promenád, egy ilyen buszos előadás az hasonló szituációban valamilyen rendkívüli pozícióban van, vagy egy aktívabb pozícióban van helyezve a néző. Ez egy 10 éve tartó folyamat, és egyre nagyobb lépésekkel megyünk a közösségi és társadalmi témák felé, amiben néha az is benne van, hogy civil szereplők is színpadon vannak, akiknek van valamilyen első kézből való tapasztalata, tehát hogy van egy előadásunk, egy színházi társasjáték, amiben például egy hajléktalan szereplő is részt vesz, és saját magát játsza, saját tapasztalatait is megosztja. De készítettem előadást az Örkény Színházban is a gondoskodási válság témaköréről, az volt a kiváló dolgozók, ahol 10 gondoskodó munkát végző szakember volt színpadon az Örkény színészeivel együtt. Szóval ez például egy Magyarországon kevésbé bevett vagy ismert forma, ez módszertanilag is nyilván mindig kísérletezést ró az alkotóra, és a nézőnek is egy nagyobb, hát egy kilépés a komfortzónából, mert másként kell nézni, más típusú történeteket kap, és más típusú formával találkozik, mint mondjuk egy klasszikus előadás, modern interpretációja, vagy valamilyen kortárs színű megnézésekor.
Örülök, hogy behoztad a komfortzónába való kilépést. Ez szerinted ma mennyire igényli a közönség? Mennyire vágyja azt, hogy valami egészen más történjen vele, mint ami egyébként a hétköznapokban történik? Szóval ez a komfortzóna elhagyás, ez most a színházban igénye? Vagy megnőtte el az erre való igény?
Most két dolgot mondtunk, vagy két dolgot is mondtál. Az egyik az, hogy van más megtapasztalni, mint amire a hétköznapokban van lehetőség, és szerintem erre mindenkinek van igénye, tehát azért megyünk a színházba alapvetően, hogy valamilyen sűrűbb, erős élményt kapjunk, ami egyrészt ki is szakít a valóságunkból, másrészt meg mégis egy ilyen erős mikroszkóp alá teszi azt, de úgy, hogy egy olyan sűrű, extrém érzelmi élményen megyünk keresztül, amiben történik velünk valami a hétköznapokhoz képest. Az, hogy ez mennyire legyen határokat feszegető, vagy provokatív, vagy a komfortzónán túlmutató, az abszolút néző válogatja, nem lehet ebben általánosítani. Én csak azt tudom, hogy van rá igény, nem mindenkiben, de van egy nagyon nagy közönségvétel, akiben igen, mert 10 éve nagy érdeklődéssel mennek az ilyen típusú előadásaink, meg azok a helyek, ahol rendszeresen játszunk, a Jurányiban, meg a Trafóban. Nyilván elsősorban inkább olyan nézők fordulnak meg, akik újszerű élményekre vágynak, és semmiképpen sem paneleket akarnak látni, hanem meglepetésre vágynak.
Na jó van, hát ezek a meglepetések, ezek most majd online lesznek elérhetők. Szeptember 22 és október 1-e között, ugye ez az előadás is részt vesz az E-Színház Fesztiválon, és ott egyébként, mondjuk ez még érdekes kérdés, hogy ez az előadás ez a Jurányiban már látható 2 éve, tehát ezt folyamatosan játszátok, és hogy egy dolgot, hogyha megjelölsz, mennyiben lesz más élmény online nézni ezt az előadást, mint ott a helyszínen. Szóval az interakcióján nyilvánvalóan ront, de hogy az intimitás, vagy az a privát szféra, amit kapsz az online tértől, az vajon mennyire fog segíteni ezen az előadáson?
Hát tulajdonképpen a kérdésben benne volt az a válasz is, amit én gondolok, hogy egyébként ez nem egy kifejezetten interaktív előadás, de az, hogy valami képernyőre készült, mert hogy ez egy olyan felvétel lesz látható, amit kifejezetten képernyőre gyártottunk. A közeliknek a használata az, hogy a szereplő a virtuálisan a szemedben néz a kamerán keresztül, nagyon részletező, nagy finom részletességgel látott például azokat a tárgyakat, amiket említettem. A videóbejátszások azok nem egy projektor által vetített képen, hanem teljes képernyőn jelennek meg. Ettől szerintem egy nagyon, ahogy mondtad, egy intim személyes, egy ilyen nagyon közeli élményé válik. Színházban pedig nyilván pótolhatatlan, de más típusú élményt ad az, hogy egyfelől, hogy ott vannak élőben a szereplők, másfelől az, hogy a színpadképeket, a koreográfiákat egy ilyen teljes élményként, úgymond nagy totálban látod, másrészt, hogy ott mellett az a másik 100 néző, akivel együtt éled meg azt az élményt, az egy pótolhatatlan élmény, de igazából inkább én azt mondom, hogy ez két különböző műfaj. Ugyanaz az alapanyag, ugyanaz a tartalom, ugyanazok a szereplőkkel, karakterekkel, de mint egy másik műfajban történő feldolgozás lenne a színházi meg a képernyőre gyártott anyag.
Na jó van, nagyon köszi, hogy rendelkezésre álltál.
Én is köszönöm.
És további jó munkát.
Köszönjük, igyekszünk.
Köszi szépen. Boros Martinnal beszélgettem, a Stereoact Ex Katedra, avagy Tanmesség a 90-es évekből című előadás rendezőjével. És ennyi volt már a Szabad Esés. Köszi mindenkinek, aki hallgatott bennünket. Holnap is jövünk. Addig is vigyázzatok egymásra és magatokra. További jó rádiózást. Szevasztok!